Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat, a készülékek előtt Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban újra folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését János evangéliumával. A múlt évben a 15. fejezetnél hagytuk abba, ma a 16. és 17. fejezetüket vesszük át, tartsanak velünk. A 16. fejezetben Jézus búcsúzik a tanítványoktól, és megígéri számukra a vigasztaló eljövetelét. Majd ezt mondja: még sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Azután pedig ezt is mondja nekik: eljön az óra, s már itt is van, amikor szétszélettek, ki megy a maga útjára, s magamra hagytok, de én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Azért mondtam el ezeket nektek, hogy békességet találjatok bennem. A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, mert legyőztem a világot. Jézus mindeközben nézte a tanítványait, és tudta, hogy egyedül az Atya lesz mellette a következő órákban, mert ezek az általa annyira szeretett tanítványok nem bírják majd el azt, ami következik. Talán ilyen lehet egy haldokló ember szenvedése, amikor szerettei magára hagyják, és Istenhez imádkozik. Vajon akkor válunk igazán Krisztushoz hasonlóvá?
Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Jézus szavait halljuk: mindnyájan magamra hagytok. Eszünkbe juthat az, amit a Márk passióban is olvasunk, vagyis a szenvedés történetnek az ősi, legelső megfogalmazásában. Jézus azt mondja: mindnyájan megbotránkoztok. Ahogy meg van írva, megverem a pásztort, és szétszélednek a nyájjuhai. De föltámadásom után majd előttetek megyek Galileába. Jézus itt idézi Zakariás prófétának a jövendőlését: megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok. A tanítványok szétszélednek, de majd a föltámadás után a pásztor Jézus, a messiás, újra összegyűjti őket. Előttük megy Galileába. Jézus azt mondja: mindnyájan magamra hagytok. Eszünkbe jut erről a kereszten kimondott mondata is, ahol úgy érzi, az Atya is magára hagyta. Így imádkozik: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? A János evangéliumban azonban azt halljuk, hogy Jézus arról is beszél, hogy még sincs egészen egyedül. Azt mondja: engem egyedül hagytok, ám én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Jézus és az Atya egysége a kereszt rettenetes órájában sem szűnik meg. Jézus ekkor nem érzi az Atya közelségét. De talán soha nem volt nyilvánvalóbb, ragyogóbb ez az egység, mint pontosan ott. Ahogyan mondja, a világ így tudja meg, hogy szeretem az Atyát, s megteszem, ami tetszésére van. Jézus egy az Atyával a kereszt órájában is. A haldokló ember valami nagyon hasonlót él át. Egy nehéz úton megy végig. Egy híres kutató, Elizabeth Kübler-Ross, leírta a haldoklásnak, a halál elfogadásának, ennek a gyász folyamatnak a 4 fontos lépését. 4 fázist, amin általában egy haldokló, egy beteg ember végigmegy. Az első a tagadás, amikor nem tud a beteg ember, a haldokló szembenézni azzal, hogy menthetetlen. Szinte homokba dugja a fejét, menekül ez elől, a felismerés elől. Az elől, hogy szembenézzen, hogy az élete a halál titokzatos, de ugyanakkor félelmet keltő kapuja felé indult el. A második lépés a lázadás, amikor a beteg ember fölháborodik, vádolja Istent, vádolja a családtagokat, a szeretteit, az orvost. A harmadik lépcső a letargia, amikor szembesül azzal, hogy a földi életének vége, és a beteg elnémul, elkeseredik. És a negyedik lépcső az elfogadás, amikor megérti és átöleli a keresztet. Igent mond rá, megsejti a halál kapuja mögött rejtőző titokzatos fényt, az örök élet fényét. Elizabeth Kübler-Ross arról is beszél, hogy aki kíséri a haldoklót ezen az úton, annak közel kell lennie a haldoklóhoz mind a négy fázisban, és nem kell ezt a folyamatot siettetnie, hanem együttérzéssel, szeretettel ott kell lennie, ahol a beteg éppen tart. Amikor a beteg az első fázisban van, a tagadás fázisában, nem kell vele vitatkozni. Ugyanakkor hazudni sem kell, sőt nem szabad a betegnek. Nem szabad azt mondogatni, hogy ne gondolj erre, meggyógyulsz, nincs itt semmi baj. A betegnek nem arra van szüksége, hogy valaki kegyes hazugságokat mondjon neki. A beteg általában nagyon jól érzi azt, hogy itt a baj óriási, csak nehéz ezt elfogadnia. Őszinte emberekre van szüksége, akik átélik, értik ezt a drámát, amin ő végigmegy, akikkel őszintén tud beszélni, esetleg majd a félelmeiről, a halálfélelemről, a fájdalmáról, vagy akár arról, hogy hogyan búcsúzzon el a családjától, hogyan zárja le a földi életének útját. Aztán, amikor vádol a beteg, akkor nagyon fontos, hogy aki őt kíséri, a beteg látogató, a pap, vagy egy olyan hozzátartozó, aki ezt nagy szívvel megteszi, ezeket a vádakat kibírja, mert ebből néha rá is jut. Ne sértődjön meg! A haldokló, a beteg végtelenül hálás lesz, utólag, amikor túljut ezen a fázison, azért, hogy valaki elviselte ezeket a nehéz, fájdalmas mondatokat is. Aztán, ha eljut a haldokló a letargia fázisához, akkor kezdhet a beteg látogató, a pap, a hozzátartozó megszólalni. Eddig inkább hallgatott, inkább csak fogta a kezét. Most lehet kimondani az örömhírt, a föltámadásról, Isten közelségéről, az ő szeretetéről, az életről, amely legyőzte a halált. És így tudja lassan elsegíteni a haldoklót kísérő, a betegembert, az elfogadás, a keresztnek az átölelése gyönyörű pillanatához. Vagyis a haldokló ember valóban valami nagyon hasonlót él át, mint amit Jézus. Elhagyatottságot, magányt, de ugyanakkor azt is, hogy Isten vele van. Hadd fűzzek hozzá még egy gondolatot ehhez a témához. Egy szenvedő ember igen gyakran nem tudja a miértet. Csak azt tudja, hogy Isten velem van. Ahogyan itt Jézus mondja, mindannyian elhagytok engem, de én nem vagyok egyedül. Az Atya velem van. Valami nagyon hasonlót olvasunk a 23. Zsoltárban. Járjak bár halál sötét völgyekben. Nem félek, mert te velem vagy. Ez a Zsoltár arról szól, hogy az Úristen pásztor, aki vezeti a nyáját, és mintha hirtelen változna a Zsoltárnak az alapképe, azt látjuk, hogy vak sötét lesz. És itt kell gondolnunk elsősorban arra, hogy a Közel-Keleten hirtelenebből jön az este, mint az európai közegben ezt megszoktuk, nincs egy hosszú átmenet, szürkület, ahogy hajnalban sincsen, hirtelen élesen válik el a nappal az éjszakától. Különösen a mély völgyekben. Hirtelenében lesz vaksötét. A bárányok nem látják a pásztort, csak hallják a botjának a kopogását a köveken, és érzik a botjának az érintését az oldalukon. Azt mondja, a te vessződ és pásztorbotod megvigasztalnak engem. A szenvedő ember igen gyakran nem látja azt, hogy miért. Csak azt tudja, hogy Isten vele van, érzi az ő közelségét. A pásztorbot kopogását a köveken, a pásztorbot érintését, érzi Isten kezét, aki vele van, aki átöleli. Többször említettem azt a ferences atyát, aki 50 napon át volt a Covid idején, lélegeztetőgépen, és leírja azt egy nagyon szép, őszinte drámai vallomásban, hogy egész életében addig kicsit felszínesen élt. Izgult, készült, rohant, és azt érezte ott a lélegeztetőgépen, ahol az Úristen mindent kivett a kezéből. Telefonálni sem tudott, olvasni még kevésbé. Rajta volt az arcán ez a lélegeztetőgép, vendégeket, látogatókat sem tudott fogadni. Azt érezte, hogy az Úristen magához hívta. 50 napra, hogy egyedül ő vele legyen. És azt írta, hogy az életének ez volt a leggyönyörűbb, a legmélyebb, a legértékesebb része. Ahogy Jézus mondja, én nem vagyok egyedül, az Atya velem van. Az emberi életnek ez a vége, a betegség, az öregség, bizonyos értelemben a csúcspontja. Isten azt akarja, hogy legyünk gyerekek, akik felé sok áldás, szeretet árad. A szüleink, nagyszüleink ingyenes, bőkező, nagylelkű szeretete. A gyerek rengeteget kap. Aztán az Úristen azt akarta, hogy legyünk felnőttek, akik sokat adnak, alkotnak, építenek, szeretnek. De azt akarta, hogy végül legyünk öregek is, akikben a földi élet csökken, de növekszik, születik a mennyei, az isteni élet, akik visszaadják az életüket a Teremtő kezébe, a szeretet utolsó nagy mozdulatával, a földi életünk elkészült kenyerét, amelyet igen gyakran a hétköznapok malomkövei, a szenvedés malomkövei őrölnek finom liszté, a fájdalom könnyei dagasztanak tésztává, a szeretet melege süt ropogóssá, hogy valóban, hogy a magyar mondás mondja, jó lesz valaki, mint egy falat kenyér. Sokan táplálkozhatnak belőle. Az életünk végén ezt az egész elkészült kenyeret föl kell emelnünk a magasba. Vissza kell adnunk Istennek. A halál pillanata ez. Nagy és ünnepélyes pillanat. Bizonyos értelemben az életünk megkoronázása, csúcspontja. Így volt ez Jézus életében. A kereszten ezt mondja, beteljesedett. Azt mondja, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Itt a főpapi imában majd halljuk, azt mondja, elvégeztem a feladatot, amelyet rám bíztál. Megdicsőítettem nevedet. Most te is dicsőítsd meg fiadat. Nagy csúcspont Jézus keresztje, ahol ő egészen egy az Atyával.
A következő 17. fejezetben Jézus hosszú és gyönyörű imáját olvashatjuk, amelyet a Biblia magyarázók régóta Jézus főpapi imájának is neveznek. Az imádság első része a megváltás művének beteljesülését kéri, majd Jézus imádkozik az apostolokért és az összes benne hívőért is. Nagyon részletes és kifejező imák ezek. A maga részére azt kéri Jézus, hogy az Atya dicsőítse meg őt, ahogy az előbb püspök atyától is hallottuk. Mit jelent a szó megdicsőíteni?
Elérkeztünk a János evangélium a 17. fejezetéhez, amelyet sok biblia tudós így nevez, hogy főpapi imádság. A legelső ilyen biblia tudós 1600-ban élő Citreus nevű kutató. De hasonlítani a főpap imádságához ezt a Jézus imát már elkezdte jóval korábban. A keresztény hagyomány például alexandriai Szent Ciril mondja azt, hogy mint a főpap imádkozik az övéiért, valahogyan Jézus így könyörög a tanítványaiért. Tehát megjelenik nagyon hamar a Krisztus utáni 4. században ez a gondolat, és folytatódik például Rupert von Deutznál és másoknál. Azonban talán pontosabban is megközelíthetjük ennek az imádságnak az igazi lényegét. Gondolhatunk arra, hogy a Biblia és aztán a későbbi rabbinikus hagyomány, apokrif iratok nagyon sokat írnak a nagy emberek, a pátriárkák utolsó mondatairól, meg az áldásról, amit adnak, az imádságról, amit elmondanak az övéikért. Hallunk például a jubileumok könyvében Noénak az utolsó szavairól, vagy a pátriárkák, Ábrahám, Izsák, Jákob, ahogyan megáldják az övéiket, Mózes utolsó, gyönyörű imádságáról. ahol végső tanácsokat adnak, beszámolnak, szólnak a jövő eseményekről, dicsőítik Istent, és közben járnak az utódaikért. Ugyanakkor Jézusnak ez a záró imádsága, amit elmond az utolsó vacsorán, különbözik ezektől, teljesen más és teljesen egyedi. Nagyon érdekes, hogy Jézusnak ez az imája mennyire hasonlít, talán elsőre észre sem vesszük, a mi atyánkhoz. Így kezdődik a mi atyánk: Atyánk, szenteltessék meg a te neved. Hogy kezdődik a főpapi ima? Azt mondja: Atyám, elérkezett az óra, dicsőítsd meg nevedet. Aztán így folytatja: Én igaz atyám, a világ nem ismert meg téged, de én ismerlek. Szent atyám, tartsd meg őket a te nevedben. A mi atyánkban így imádkozunk: szenteltessék meg a te neved. Itt Jézus azt mondja: dicsőítsd meg nevedet. Én megismertettem nevedet a világban. A mi atyánkban mondjuk: legyen meg a te akaratod. Itt Jézus azt mondja: a feladatot, amelynek elvégzését rám bíztad, a te akaratodat elvégeztem. A mi atyánkban azt kérjük: szabadítsd meg a gonosztól. Itt Jézus azért könyörög: óvd meg őket a gonosztól. Vagyis Jézus imádságai jutnak eszünkbe. Ez az a nagyon különleges, gyönyörű, a mennyei atyához közelvívő, Jézus szívébe bevezető gondolatkör, amelybe ez az utolsó imádság is legpontosabban behelyezhető. Hallunk például egy ilyen imádságról a Máté evangéliumban: áldalak téged, atyám, ég és föld ura, hogy kinyilatkoztattad ezeket a kicsinyeknek, elrejtetted a bölcsek és okosak elől. Senki sem ismeri az atyát, csak a fiú. És a fiút sem ismeri senki, csak az atya. Vagy Lázár sírjánál, hogy imádkozik Jézus, azt mondja: atyám, hálát adok, hogy meghallgattál. A János evangélium 12. fejezetében Jézus szavait, az imádságát halljuk: megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, hogy szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg nevedet. Nagyon tipikusan, egyedülálló módon Jézus imáját halljuk. Nem hasonlítható semmi máshoz, se a régi főpapok imádságához, sem a pátriárkák vagy nagy emberek utolsó szavaihoz. Egyedülálló még akkor is, hogyha merít ezekből az Ószövetségben megjelenő gondolatokból. Jézus a műve befejeztével, a megváltó mű befejeztével hálát ad az atyának, és az ő kezébe helyezi magát, és aztán imádkozik a tanítványokért és azokért is, akik majd az ő szavukra hinni fognak benne. Könyörög értük, hogy szentek legyenek az igazságban, és hogy egyek legyenek, hogy így elhiggye a világ, hogy őt az atya küldte. Ezzel indul a főpapi ima: dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelynek elvégzését rám bíztad, elvégeztem. Eszünkbe jut az utolsó vacsora végén elhangzó néhány jézusi mondat, ami tulajdonképpen bevezeti a János evangélium szenvedés történetét, a passiót. Azt mondja: most dicsőül meg az emberfia, és Isten is megdicsőül benne. Vagyis Jézus elvégzi az atya művét, az ő tetteit, megismerteti a nevét, és ez a titok teljesedik be a kereszten, amikor fölemelik a magasba, amikor Isten szeretetének titka föltárul, és ő mindenkit magához vonz. A János evangélium így írja le Jézus egész művét, minthogy kinyilatkoztatja, megdicsőíti, föltárja az Isten titkát. Magát Jézust így nevezi a János evangélium: ige, az örök ige. Vagyis Jézusban megszólal az atya, föltárul az atya titka, az ige testélet, mi láttuk az ő dicsőségét, az atya egyszülöttjének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. Isten soha senki sem látta, de az egyszülött Isten, aki az atya keblén van, ő nyilatkoztatta ki. Aki engem látott, látta az atyát, mondja Jézus. A csodákat jeleknek mondja a János evangélium, mert jeleznek valami mélyebbet, föltárják Isten titkát. Hogy vakot gyógyít, föltárja, hogy ő a világ világossága. Hogy halottat támaszt föl, föltárja, hogy ő a föltámadás és az élet. A keresztre feszítést a János evangélium így nevezi, fölmagasztalás, fölemelés. Ez utal arra, hogy fizikailag a keresztre Jézus testét fölemelik. De mélyebben utal arra, hogy ez megdicsőülés. Emlékszünk arra, hogy a részkígyóhoz is hasonlítja ezt a János evangélium. Ahogy a részkígyót fölemelték, a földről úgy fogják fölmagasztalni az emberfiát is. Már rabbik is fölfigyeltek erre, hogy a részkígyót a magasba kellett emelni, és föl kellett rá tekinteni. És a rabbik azt mondták, hogy egy különleges erő vonzotta azokat, akik föltekintettek a részkígyóra. Valahogy úgy vonzotta őket, mint a mágnes vonza a vasat. Eszünkbe jut Jézus mondata, majd ha fölemelnek a magasba, mindenkit magamhoz vonzok. Vagyis János evangéliuma úgy ábrázolja Jézus szenvedését, mint megdicsőülés, ahol föltárul Isten titka. Lássuk ezt néhány apró részletben, amit majd a passióban hallunk, olvasunk, és amiről fogunk hosszasabban is beszélni. A szinoptikus evangéliumoknál azt olvassuk, hogy a Getsemáni kertben Jézus azt kéri, Atyám, ha lehetséges, ne kelljen kiinnom ezt a kelyhet. Vedd el tőlem ezt a kelyhet. A János evangéliumban viszont Jézus ezt mondja Péternek, ne igyam ki a kelyhet, amit az atya nekem adott. Elfogadja, igent mond rá, mert ez az életének a csúcspontja, a megdicsőülés. Amikor jönnek, hogy elfogják őt a katonák, térdre esnek, a dicsőséges, hatalmas Krisztus előtt, akiből erő árad. Úgy ítéli őt halálra Pilátus, mint a királyt. 7 jelenet lesz, ahol majd Pilátus Jézussal beszélget. Mindig váltogatja az evangélium a helyszínt, hol a tömeg előtt, hol pedig bent a Pilátus bírói ítéletének a belső termében. A 7 jelenetnek van 2 csúcspontja, a középső, a 4. és az utolsó, a 7. A 4. jelenetben hallunk arról, hogy Jézus tövis koronával jön ki a nép elé, és Pilátus rámutat a megkínzott Krisztusra, íme az ember. A 7. az utolsó fejezet, az utolsó jelenet pedig arról szól, hogy Pilátus leül a bírói székébe. De nagyon érdekesen fogalmazza ezt az evangélium, ugyanis ez a görög szó, amit áll, általában azt jelenti, hogy leültet. És nagyon ritkán jelenti ez, hogy leül. Ez egy tárgyas ige. Az olvasó elsőre azt látja, azt gondolja, hogy Jézust ülteti le. És azt mondja, íme a ti királyotok. Csak utólag jön rá az olvasó, hogy valójában Pilátus ült le a bírói székbe. Ezt akarja láttatni az evangélista. Jézus hatalmas király, a szeretet királya. Magára veszi a szeretet sebeit, a keresztje megdicsőülés. A keresztje titokzatos trón. Nagy hangsúlyt kap a János evangéliumban a kereszt felirata. 3 nyelven, amit Pilátus nem hajlandó a keresztről levetetni. Názáreti Jézus, a zsidók királya. Jézust új sírboltba helyezik, ami a királyoknak volt előjoga, mindig csak is új, sziklába vágott sírboltba temették a királyokat. A kereszten föltárul a szeretet titka. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte. Így tudja meg a világ, mondja Jézus, hogy szeretem az atyát. Azért szeret az atya, mert odaadom az életemet. Jézus megdicsőíti Istent, föltárja a szeretet titkát. megismerteti az Atya igazi nevét. Ezzel kezdődik az ő főpapi imája.
A következő sorokban az apostolokért így imádkozik az Atyához Jézus. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. Amint te a világba küldtél, úgy küldöm én is őket a világba. Hogyan értsük ezeket a sorokat?
Fontos mindenek előtt tudni, hogy a világ szó, ami itt szerepel, sajátos értelemben használódik a János evangéliumban és a János levelekben is. Nem általában az univerzumot, a külvilágot, a természetet, és nem is egyszerűen az emberiséget jelenti, hanem a gonosz hatalmában levő világot, amelynek a gonosz a fejedelme, akit így is nevez a János evangélium, e világ fejedelme. Az első János levélben ezt olvassuk, ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet kevéssége, nem az Atyától van, hanem a világból. Később meg ezt olvassuk, tudjuk, hogy az egész világ a gonosz hatalma alatt van. Vagyis a világ szó a János evangéliumban a bűntől megsebzett világot jelzi. Azt a közeget, ahol a bűn, a gonosz uralkodik. A János evangélium közössége üldözések között élő közösség. Elnyomatásban élő közösség. Ahogy Jézus mondja itt a búcsúbeszédben, a világban üldözést szenvedtek. De bízzatok, én legyőztem a világot. Ebben a nehéz helyzetben a közösség összezár, hogy megmaradhasson. De ugyanakkor azt is tudja, hogy küldetése van a világhoz. Ahogyan Jézus imádkozik érte, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. És hát a küldetés nagyon sok más módon is megjelenik. Például arról ismerjék majd meg, hogy az én tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Ez a közösség félelemben, kereszthordozásban, üldöztetésben él, de a szeretete által sugározza a világ felé is azt a küldetést, amit Jézus rájuk bízott. A mai korban talán a világ szót gyökeresen másképp használjuk. A mai keresztény általában nyitott a világra, és úgy gondolja, hogy fontos a párbeszéd. A kultúrával, tudománnyal nagyon sok érték van a világban, még a vallástól távol levő emberekben is. És ez nagyon helyes, hogy így gondolkodunk, mert valóban így van, a világ tele van Isten jóságának jelenlétének a jeleivel. És nagyon sok emberben ott van a hiteles, őszinte istenkeresés és jó akarat. Ugyanakkor az is igaz, amit itt a János evangéliumban hallunk, hogy a világ tele van sebzettséggel. Elég csak gondolnunk a politikai küzdelmekre. Mennyi rágalom, mennyi hazugság, vagy elég belenéznünk a médiába, mennyi félrevezetés, értéktelenség, erkölcstelenség, erőszak, vagy elég hallanunk a hétköznapi beszédet, de akár a magas kultúrát is, könyvek, filmek, színdarabok, igen gyakran nem a tisztaságot, nem az igazságot, nem a valódi emberi értékeket sugározzák. Mennyire szükséges a mi atyánknak a fohásza, szabadíts meg a gonosztól, vagy Jézus főpapi imájának a könyörgése, óvd meg őket a gonosztól. Jézus nélkül nem tudunk ebben a küzdelemben a világban megmaradni. Ahogyan mondja, nálam nélkül semmit sem tehettek, maradjatok bennem. Nemrég hallottam valakitől ezt a nagyszerű mondatot, Isten nélkül a gonosszal való küzdelemben esélytelenek vagyunk. Belé kell kapaszkodnunk. Az imádságban kell élnünk, a szentségek forrásaiból kell újra és újra merítenünk, kell, hogy benne éljünk. Jézus ezt kéri a tanítványok számára, szenteld meg őket az igazságban. A te szavad igazság. Mit jelent ez? Másutt Jézus ezt mondja, ti tiszták vagytok a tanítás által, az ige által, amit hirdettem nektek. Az Ószövetség úgy tartotta, hogy a megszentelődés, amiért itt Jézus imádkozik, szenteld meg őket az igazságban. Az Ószövetség úgy tartotta, hogy a megszentelődés a templomi áldozatok, az állatok föláldozása által történik. Aztán, amikor a templom elpusztult, egyre inkább úgy gondolták, hogy a megszentelődés a parancsok, a törvények megtartásával történik. Az egyik leggyakrabban mondott zsidó imádság így hangzik: áldott vagy Urunk, világkirálya, aki megszentel minket az ő parancsaival. Az evangélium viszont azt tanítja, hogy nem az állat áldozatok, és nem a törvények, az ószövetségi előírások betartása szentel meg minket, hanem Jézus szava, az ő lelke, a Szentlélek kenete, ahogy mondja majd az első János levél, az a titokzatos mag, isteni élet, ami Jézusnak a kinyilatkoztatása által bennünk van. Az ige, ami megszentel, életet ad, megszabadít, megtisztít, elvezet a szeretet teljességére. Megszentel minket, és ezért tud küldeni a világba. Ahogyan magát Jézust is az Atya megszenteli, és aztán a világba küldi, ezt olvassuk a János evangélium 10. fejezetében, ugyanez történik velünk is. Így imádkozik Jézus, szenteld meg őket az igazságban, és így folytatja, hogy engem elküldtél a világba, úgy küldöm én is őket. Isten megszentel, átjár a kegyelmével, betölt a Szentlélekkel, átformál az igével, és ezáltal tesz képessé, alkalmassá arra, hogy küldhessen, hogy közvetíthessük őt.
A következő hívőkért szóló imában ezt mondja Jézus: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, s én is bennük legyek. Bennünk keresztényekben tehát olyan szeretet lakozik, amely Istenben van, és miben más ez a szeretet, mint a nem keresztények szeretete, vagy valóban más?
Lassan a főpapi ima végéhez érkezünk. Jézus azt mondja, hogy kinyilatkoztattam nevedet. Mit jelent ez? Nem egyszerűen olyas valamit, hogy kinyilatkoztatta azt, hogy az Isten Atya, ez a neve, hanem azt jelenti, kinyilatkoztatta az ő jóságát, lényét, az ő szentségét. Beleültette őt a tanítványok szívébe. Beleültette az Atya fiú iránti szeretetét is. Isten életét. Isten a szeretet ősforrása. Jézus az ő igéje, a lelke által átformálja a tanítványok szívét, hogy képesek legyenek úgy szeretni, ahogy ő szeretett. Azt mondja, senkinek nincs nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért. A halálig szeretett, isteni, túlcsorduló szeretettel. Az első János levélben ezt olvassuk. Az ő szeretetét arról ismerjük meg, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni a testvéreinkért. Vagyis a szeretet, amiről itt szó van, isteni erény. Isten szeretete. Korlátlan, végtelen, szinte ember fölötti. Ezt ajándékozza Jézus a tanítványoknak. Ilyen az igazi hiteles házastársi szeretet. Lényegét tekintve ingyenes, nagylelkű, bőkező, határtalan. Várja a másiknak a viszonzását, hálás érte, örül neki, de lényegét tekintve ingyenes. Akkor is árad, amikor kevés a viszonzás. Erről beszél Pál apostol, azt mondja, férfiak, szeressétek feleségeteket. És így folytatja, ahogy Krisztus szerette az egyházat, föláldozta magát érte. a házastársi szeretet ősforrása, mintája, mércéje a kereszt. A végsőkig menő önátadás, a halálig, a teljes odaadásig menő nagylelkű szeretet. Erre tanít az ellenség szeretet parancsa is, erre hív. Jézus azt mondja, szeressétek ellenségeiteket, így lesztek fiai, mennyei atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és gonoszokra, esőt ad igaznak és bűnösnek. Vagyis egy Isten mértékével mért, végtelen, pazarló szeretetről van itt szó. Fölmerül a kérdés, hogy csak a keresztényekben lehet ez jelen? Nyilvánvalóan nem. Nagyon sok ember van, aki követi őszintén a lelkiismerete hangját, amelyben Isten szól. Tertullianus azt mondta, hogy a lélek természete szerint keresztény, mert hogy az emberi lelket, mint az egész világ mindenséget, Isten teremtette. Az ő képmásai vagyunk. A lelkünk mélyén az ő hangját halljuk. Szeretetre vagyunk teremtve. És nagyon sok ember ezt a hívó hangot meghallja, és megpróbál ebben élni. Isten kegyelme a látható egyház keretein túl is működik. Lehetséges tehát isteni szeretetben élni, akkor is, ha valaki nem jutott el Istennek a tételes fölismerésére. Ugyanakkor sokkal nehezebb. Sokkal nehezebb a gonosszal megküzdeni. Az embernek elemi szüksége lenne az igére, hogy tisztán lásson, hogy az ige lángra gyújtsa a szívét a szentségekre, amelyek táplálnak, a közösségre. Ahogy ez a nagyszerű mondat megfogalmazza, Isten nélkül, a gonosszal szemben esélytelenek vagyunk. Mennyire fontos, hogy hirdessük az evangéliumot. Álljunk vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan, hogy rásegítsünk minél több embert az isteni szeretet útjára.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését János evangélista írásaival. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.